Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam az internet túlsó végén mondhatni, a Preventőrök csapatának szakmai vezetője, dr. Hegyi Barbara. Köszöntelek nagy szeretettel.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok! Szia Ági! Örülök, hogy ismét meghívtál a műsorba.
Már kaptunk sok visszajelzést a magazinokkal kapcsolatban, illetve hát ugye az Instagramon elstartolt a Preventőrök poszt sorozat, úgyhogy úgy tűnik, hogy nagyon sokan érdeklődnek, reméljük, hogy most is így lesz, hogy sokan fognak hallgatni bennünket, mert hogy ugye a megelőzés a fókusz, ugye te onkológus szakorvosnak készülsz, és az Országos Onkológiai Intézetben dolgozol immár 2 éve, és hát Magyarország sajnos az európai országok között élen jár első helyezett mondhatni a rákos megbetegedések és sajnos a emiatti halálozások számában. Tehát kulcsfontosságú a megelőzés. Beszéltünk az előző hetekben és adásokban az időablakról, tehát a megelőzés esélyt ad arra, hogy sokkal korábban felfedezzék, és sokkal hatékonyabban gyógyítsák most bármely rákos elváltozást. Ma mi lesz a témánk?
Ma szeretnénk egy kicsit körbejárni az emlődaganatokat, illetve az emlőszűréssel kapcsolatos információkat. Ez is egy olyan daganattípus, amit, hogyha elég ügyesek vagyunk, akkor nagyon korán észre lehet venni, és korai stádiumban, amikor még kicsi a daganat, akkor gyakorlatilag majdnem mindenkit meg tudunk gyógyítani, úgyhogy ezután is mindenkit buzdítani fogunk arra, hogy menjen el a szűrővizsgálatra, mert tényleg életeket menthet.
Jól tudom-e, én azt hallottam, hogy talán az összes rákos megbetegedések közül ez az, amit a legnagyobb hatékonysággal lehet jól kezelni, és teljesen meggyógyulni belőle.
Ez így van, az elmúlt 20 évben nagyon-nagyon sokat fejlődött az emlődaganatoknak a terápiája, úgyhogy mára már ott tartunk, hogy gyakorlatilag a kis kiterjedésű daganatoknál szinte tényleg mindenkit meg tudunk gyógyítani, hogyha esetleg nyirokcsomóba tovább terjed a betegség, még akkor is elég jó a gyógyulási arány. Úgyhogy tényleg nem érdemes sokáig várni, mert minél korábban jelentkezünk a panaszainkkal, annál nagyobb az esély arra, hogy teljesen meg tudjunk gyógyulni.
Azt tudjuk-e, hogy a rákos megbetegedések között milyen arányban szerepel az emlődaganatok?
Az emlődaganat az egy nagyon gyakori előfordulású nyilván a hölgyeknél. Az élete során nagyjából minden 8. nőnél fog jelentkezni emlődaganat. Tehát ha már belegondolunk akár csak a család, vagy a baráti körünkben, akkor valószínűleg valamelyik hölgynél fog ilyen daganattípus jelentkezni, úgyhogy emiatt is nagyon-nagyon fontos az, hogy minél többet szűrjük, mert egy nagyon gyakori daganatról van szó.
Hogyan lehet ezt szűrni, tehát hol és hogyan indul ez a történet a szűrést illetően?
Első körben arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy magunkra is fontos odafigyelni, tehát mi is nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy már otthon akár időben felfedezzük ezeket az alarmírozó eltéréseket. Úgyhogy elméletileg az a javasolt, hogy minden hónapban érdemes az emlőket önmagunkon megvizsgálni. Ennek gyakorlatilag azon hölgyek esetén, akik még menstruálnak, ez úgy zajlik, hogy a menstruációt követő 1-2 hét elteltével javasolt az emlőknek a vizsgálata, általában ugyanabban az időpontban havonta. Ugye azért a menstruáció után, mert menstruáció alatt az emlőnek a mirigyállománya megduzzad, abban kevésbé tudjuk jól kitapogatni, hogyha esetlegesen ott van valamilyen daganatos, kemény, csomószerű eltérés. Úgyhogy mindenképpen menstruáció után javasolt. Minden hónapban is gyakorlatilag első alkalommal fontos, hogy beálljunk a tükör elé, megnézzük mind a 2 emlőnket, azt figyeljük, hogy van-e rajta esetleg valamilyen elváltozás, bőreltérés, az emlőbimbón van-e valami eltérés, van-e esetleg váladékozás, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor pedig fontos, hogy mind a 2 emlőnket szépen alaposan az ujjbegyeinkkel körbe tapintjuk, és keressük, hogy van-e valami olyan csomó, ami esetleg múlt hónapban nem volt ott, vagy valami nagyon kemény, porckemény tapintatú eltérés, ami gyanúra adhat okot, és ezt követően pedig fontos, hogy a hónaljakat is megtapintsuk, hogy esetleg ott valamilyen nyirokcsomó megnagyobbodást nem észlelünk.
Annak idején, még a Sziládiban, amikor te is ott voltál, a védőnök jöttek, és én emlékszem hasonló ilyen figyelemfelhívásokra, lehet, hogy én emlékszem rosszul, mintha én nekem úgy nem lenne, hogy ezt fekvő állapotba, karunkat felemelve, úgy tapogassuk körbe ugye az ellenkező oldali kezünkkel a másik oldalon lévő mellünket. Erre szükség van, vagy ez így elég, ha a tükör előtt állva kart föl kell emelni?
Állva és fekve is javasolják egyébként, és emelt karral is, illetve úgy is, hogy a karunk a testünk mellett van. Tehát mindegyik pozícióban ajánlott megcsinálni, tehát gyakorlatilag ez havonta egy ilyen 5-10 percet igénybevevő vizsgálat, úgyhogy abszolút szerintem mindenkinek belefér az életébe ennyi.
Hát ez egészen biztos. A mellünknek a felső részétől kezdve körbe, ugye?
Így van.
És mind a másik oldalon is.
Másik oldalon is. Ha esetleg gondolatban így 4/4-re osztjuk a mellünket, ugye külső meg belső negyedekre, akkor úgy könnyebben lokalizáljuk, hogy hol van esetleg benne eltérés. Mi így az onkológiában is azért a negyedek alapján szoktuk meghatározni, hogy hol van az emlőn belül esetleg a daganat.
Ha úgy érezzük, hogy találtunk valamit, akkor, és ugye nem felejtjük el, aki eddig esetleg nem volt velünk, hogy a menstruáló hölgyeknél mindenképpen menstruáció lezajlása után 1-2 héttel érdemes ezt megtenni, hogy nehogy a vakvágányra szaladjunk és megijesszük magunkat fölöslegesen. Hova forduljunk és mit tegyünk, ha találtunk valamit, úgy gondoljuk?
Nagyon fontos, hogyha úgy érezzük, hogy egy csomó van, akkor mindenképpen minél hamarabb orvoshoz forduljunk. Ilyenkor ezt a csomót ki fogják vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy fog róla történni egy mammográfiás vizsgálat, majd ezt követően valószínűleg, hogyha ott is úgy ítélik meg, hogy ez egy malignitásra gyanús eltérés, akkor pedig egy ultrahangvizsgálat is történik, aminek során valószínűleg fognak is belőle mintavételt csinálni, tehát történik egy biopszia is az eltérésből, és igaziból mindig ez a biopszia, ez a szövettan az, ami megmondja, hogy milyen eltéréssel állunk szemben.
Kötelezően is kapunk, tehát én például már kapok mammográfiára behívót, ez hány éves kortól segít maga a rendszer is azon, hogyha netántán magunk nem tudjuk ezt megállapítani, szóval hány éves kortól van javasolt szűrés, ahol behívják a hölgyeket?
Hogyha a szűrővizsgálatos honlapokat nézzük, akkor ott azt látjuk, hogy maga ugye ilyen nagy népegészségügyi szűrés, az 45-től 65 éves korig 2 évente hívják be a hölgyeket. Mindenki személyre szabottan kap gyakorlatilag a lakcímére egy meghívót, ahol megmondják, hogy pontosan hova és mikor kell elmenni, és ott egy mammográfiás szűrővizsgálat fog történni. És hogyha mammográfiás szűrővizsgálat, ami egyébként jelenleg a legérzékenyebb szűrővizsgálat az emlődaganatokra, pozitivitás mutat, vagy gyanús eltérést észlelnek, két különböző radiológus értékeli egyébként ezeket a képeket, akkor azokat a hölgyeket visszahívják, és náluk, ahogy korábban is mondtam, utána történik egy ultrahang, illetve egy szövettani mintavétel. Egyébként ugye, mint mondtam, ez 45-től 65 éves korig 2 évente van ez a szervezet szűrés. A szakmai javaslatok alapján egyébként 30-tól 45 éves korig 3 évente javasolt mammográfiás szűrővizsgálat elvégzése.
Tehát mindenképpen érdemes már előtte is tulajdonképpen ezt lehet, és ezt lehet ingyenesen kérni?
Én azt gondolom, hogy elsősorban ilyenkor akkor szokták az ingyenes vizsgálatot elvégezni, hogyha van valamilyen panasza már a betegnek.
Mi a következő lépés? Tehát, hogyha valakinek mire számíthat, hogyha még a szövetten is azt mutatja, hogy gond van? Körülbelül mi a lefolyás?
A szövetten is azt mutatja, hogy egy daganattal állunk szemben, akkor gyakorlatilag a betegnek lesz egy onkológusa, és ilyenkor mindig egy ilyen onkológiai tím fogja eldönteni, hogy mi történik a beteggel. Többféle variáció létezik. Általában az alapján döntünk, hogy a szövettanilag milyen típusú ez a daganat, és hogy mekkora. Van olyan verzió, hogy először sebészeti beavatkozással kezdünk, ilyenkor eltávolítják a daganatot, és utólag a beteg kap gyógyszeres kezelést, van úgy, hogy a gyógyszeres terápiával kezdünk, hogy egy kicsit összemenjen a daganat, és ezt követően kerül csak eltávolításra. Lényegében a betegnek lesz egy kezelőorvosa, egy onkológus, aki menedzselni fogja ezt az egészet, és gyakorlatilag úgy, hogyha csak lokális kiterjedésű a daganat, tehát csak az emlőben van jelen, akkor mindenképpen az eltávolítás lesz az elsődleges cél, illetve ezt követően pedig egy utókezelés.
Kemoterápiát általában jellemző ez a gyógyszeres kezelés erre vonatkozik?
többek között kemoterápiára is vonatkozik, meg mint mondtam, az emlő daganatoknál nagyon-nagyon sokat fejlődött a kezelés az elmúlt 20 évben, úgyhogy emellett most már szerepet játszik biológiai terápia és immunterápia is ezeknek a daganatoknak az ellátásában, amik nagyon-nagyon modern terápiának számítanak jelenleg.
Igen, ezekről talán a közvélemény kevésbé tud. Nekem is csak ilyen, ez a biológiai terápia nagyon jól hangzik, és nagyon modern, és reméljük, hogy ez talán nem olyan sok negatív hatást jelent, mint hogy akiket jobban ismerik a negatívumait. Ez így van egyébként? Tehát, hogy például a biológiai terápiánál esetleg nem hullik el a haj, nem jár olyan rettentő rossz közérzettel?
Nálunk ezt úgy szemléltették, amikor tanultunk róla, hogy a kemoterápiákat úgy kell elképzelni, mint egy ilyen szőnyegbombázás, hogy gyakorlatilag az az összes gyorsan osztódó sejtet megöli, nem csak a daganatsejteket, hanem a szervezetben más ilyen típusú sejteket is, ezért van sokszor hányingere, hasmenése, hajhullása a betegeknek a kezelést követően, mert ezeken a helyeken mindegyiknél gyorsan osztódó sejtek vannak. Biológiai terápia az egy specifikusan legfőképpen csak a daganatokon kifejeződő egy ilyen biológiai markert támad, tehát úgy van felvértezve az az anyag, hogy gyakorlatilag minél specifikusabb legyen az adott daganat típusra, és ezért nyilvánvalóan más mellékhatásai érvényesülnek, viszont sokkal kevésbé érzik a betegek rosszul magukat tőle.
Tehát a szőnyegbombázáshoz képest sokkal célirányosabban
támadja. Igen, inkább mesterlövésznek hívjuk őket a szempontból.
Igen, ez sokat segít elképzelésben, úgyhogy köszönjük igen. szépen. Ugye arról is gyakran hallani, hogy és onnan is igen sokan felgyógyulnak, hogy előfordul, hogy a mell eltávolítására kerül sor, esetleg nyirokcsomó kivételére a hónajból. Erre mikor van szükség?
Az emlő eltávolítást azt általában a sebész ítéli meg, hogy milyen mértékű ugye kimetszésre van szükség, ez attól függ, hogy mekkora az adott daganat, hol helyezkedik el, van, hogy nem lehet másképp megoldani, és muszáj a teljes emlőt eltávolítani, illetve ugye a nyirokcsomó eltávolítása is akkor kerül sor, hogyha azt látjuk a műtét során, ilyenkor mindig történik a műtét alatt egy mintavétel a nyirokcsomókból, ha ott igazolódik az, hogy a szentinel, tehát az őrszem nyirokcsomó is daganatos, akkor ugye a nyirokcsomókat is eltávolítják a hónajból. Úgyhogy ez abszolút egy ilyen bevett szokás, és ez egyébként ugye jó, mert így sikerül eltávolítani lényegében a teljes daganatos szövetet.
Befejezésül én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudtunk meg, tehát, hogy a szűrést magunkon minden hónapban érdemes elvégezni hölgyeknek. Ha találunk valamit, akkor ugye nőgyógyászhoz vagy onkológushoz, hova forduljunk egyébként, melyik a bevett szokás.
Szerintem ez az lenne a legcélravezetőbb, hogyha házi orvosnál jelentkezik az ember, és akkor ő be tudja a továbbiakban utalni őt egy emlő ultrahang vizsgálatra, és akkor attól kezdve pedig már kitaposott út gyakorlatilag a betegnek a...
az útja. Befejezésül milyen százalékos arányt tudunk-e ilyen arányt mondani, hogy hány százaléka gyógyul meg a mondjuk emlőrákban felfedezett hölgyeknek? Vagy ez annyira megoszlik attól, hogy milyen stádiumban fedeződik fel?
Nagyon megoszlik a stádium alapján, de hogyha még csak az emlőben van jelen a betegség, akkor gyakorlatilag majdnem mindenki, tehát tényleg 10-ből 9 hölgyet azt sikerül abszolút meggyógyítani, hogyha a nyirokcsomóba tovább terjed, akkor valamivel alacsonyabb, nyilván ez a fajta gyógyulási arány, de még ott is elég magas, és nyilván, hogyha pedig távoli átlét van, ott már nagyon-nagyon nehéz ugye teljes gyógyulást elérni. Ott inkább arról van szó, hogy ugye az életet meghosszabbító kezeléseket igyekszünk adni.
No, de hát ugye mi prevencióról beszélgettünk, hiszen igen. A preventőrök szakmai vezetőjével, dr. Hegyi Barbarával beszélgettünk az emlő vizsgálatról és a megelőzés módjairól, hogy hogyan lehet elkerülni, vagy nagyon-nagyon korai stádiumban segítséget kérni az emlő elváltozások esetén. Barbi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és várunk jövő héten is nagy szeretettel.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Hegyi Barbarával beszélgettünk, preventőrök hajrá, hallgathatják adásunkat ismétlésben, avagy az Instagramon felfedezhetik a preventőrök posztjait, kövessék őket ott is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.